2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Sziasztok! Feledi Botond vagyok, a Feledi Podcast házigazdája és a heti Feledi Hírlevél szerkesztője. Ahogy tudjátok, a Hírlevélhez egy külön kis podcast sorozatot indítottunk több mint egy éve, amelyben többek között Brüsszelben tanyázó érdekes európai döntéshozókkal, eurokratákkal és az EU buborék különböző szereplőivel is beszélgetek. A mai adás is egy ilyen adás lesz, amikor tehát egy brüsszeli felvételt hallotok, és ez úttal megpróbálunk egy olyan szereplővel beszélgetni, aki korábban még nem jelent meg itt a monitorunkon, mégpedig az Európai Külügyi Szolgálat egy munkatársával. Úgyhogy mielőtt belevágunk az adásba, kérlek azért nézzétek meg, hogy feliratkoztatok-e a Hírlevélre, tegyétek meg ezt a linkekben elérhető módon, ha még nem kapnátok minden szerda reggel az elmúlt 168 óra általam legjobban átválogatott külpolitikai hírcsokrát, illetve a korábbi adásokra is nézzetek vissza, mert nagyon sok izgalmas szereplő megfordult már, és nem mindig csak döntéshozókkal, hanem mostanában már tudományos elemzőkkel is beszélgettünk a külpolitikai döntéshozatalról. Emellett pedig kérlek támogassátok a Partizánt, hiszen ahhoz, hogy ilyen adások készüljenek, szükségünk van az adományaitokra, úgyhogy várjuk támogatásotokat. Köszönöm, és akkor most Kádár Lucához fordulok, aki stúdiónk vendége. Luca, köszöntelek.
Üdvözlöm a hallgatókat, szia Botond.
Lucáról előjáróban annyit el tudok mondani, hogy egy 26 fős stratégiai kommunikációs részleg vezetője az Európai Külügyi Szolgálatban, ami tehát az Európai Bizottság mellett dolgozó, a külügyekkel foglalkozó és a tanácsot is segítő olyan globális szolgálat, ahol az Európai Unió, tehát harmadik országokkal is próbál foglalkozni, kapcsolatot építeni és a teljes diplomáciáját vezeti, de ezt Luca majd elmondja, hogy pontosan ő mit is csinál ebben a sapkájában. Amit még fontos róla tudni, hogy ő már az első hullám előtti partra szálló Brüsszelben, tehát 2003-ban megérkeztél Brüsszelbe, és 99-ben pedig már foglalkoztál ezekkel az ügyekkel. Tehát tulajdonképpen néhány ilyen embert ismerek, köztük pont Szájer József volt talán az egyik, aki még korán itt volt a városban, de ezzel most nem.
Köszönöm.
Nem akartalak dobozolni. Minden esetre ez egy, szerintem egy fontos karakterisztika, hogy kik azok, akik akkor már a 90-es évek végén hajlandóak voltak egy kis EU-zásra adni a fejüket. És ezen az első kérdésem, Luca, hogy mi az, ami téged akkor ide lökött, hiszen politológiát tanultál, ráadásul pont nem egy budapesti képzésen, ami akkoriban talán az első volt. És ebből a szempontból is, meg abból, hogy azért akkor még nagyon nem lehetett tudni, hogy mibe ugrasz bele. Vagy most én azt gondolnám, hogy ez 98-99-ben nem volt annyira egyértelmű, hogy mire adod a fejedet. Mi volt az a fordulópont, ami ide téged eljuttatott?
Hú, hát ez egy eléggé összetett kérdés, azt hiszem, mert nagyon sok évetől elfel, és nem is akarom a hallgatókat ezzel untatni, de azt hiszem, hogy, tehát, hogy a rövid válaszom arra, hogy nem tudtam. Természetesen nem tudtam, de amikor fiatal voltam, és ez egy első lehetőség volt igazi állást kapni, most is azt mondom mindig fiatal kollégáknak, hogy vagy fiataloknak, akik esetleg EU intézményekben, vagy bármilyen nemzetközi intézményben szeretnének dolgozni, hogy csak maradjanak nyitottak. Mert velem is tulajdonképpen ez volt, Miskolcra jártam, igen, politológia szakra, ez volt az első főszakos politológia, ami nem a Foxy Maxi volt Magyarországon, és hát azóta vannak híres politológusok, és akik a csoporttársaim voltak.
Van
a Lakner Zoli például.
Ha neki nem ciki, hogy itt
hát remélem, hogy neki nem ciki.
Poloska táborban akkor.
Nem, és... És tehát ez egy borzasztó érdekes dolog volt, mert ugye én abba a generációba tartozom, 74-es vagyok, hogy középiskolás voltam, amikor a változások elkezdődtek, tehát valamennyire más volt a rálátásunk, és részesei voltunk mondjuk egy politikai változásnak, és aztán erről tanulni, és úgy tanulni, hogy közben a tanárok és a professzorok tulajdonképpen ránk írták a jegyzeteket, és az előadások közben írták a jegyzeteket, ez egy borzasztó érdekes élmény volt. És hát azt hiszem, hogy ez igazából ki is nyitott minket, hogy valahogy egy ilyen aktív, politikailag aktív, vagy legalábbis gondolkodásmódban nagyon aktív generáció lettünk, és pontosan talán azért, amit tanultam, és ahogy tanultam, ez engem borzasztóan izgatott, ráadásul ugye nyelveket is beszéltem, tehát valamennyire ez egy talán azt mondhatnám, hogy ez egy természetes, logikus lépés volt innen.
Arra emlékszel, hogy 89. október 23-án, vagy a NATO csatlakozás aláírásakor hol voltál? Tehát ezek emlékezetes napok voltak a számodra?
Abszolút emlékszem. Én egy budai elit gimnáziumba jártam, és a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba egyébként.
Édesanyám is oda járt. Kicsit előbb.
Remélem. Minden esetre akkor ugye mindenki ki akart menni a köztársaság kiáltására, és kiszökni a gimnáziumból. Én nekem sajnos nem sikerült, mert bezártak minket, és ülősztrájkoltunk. Tehát arra emlékszem, hogy ez én igen. Ezt elmondhatom magamról, hogy ülősztrájkoltam az osztálytársaimmal, és nem csak az osztálytársaimmal nyilván, hanem több évfolyammal együtt a Szilágyi Erzsébet gimnázium földszintén. És aztán nem tudtunk kimenni, de voltak, akiknek sikerült, és akik ott lehettek ezen a történelmi pillanaton. De hát ez csak egy példa, de természetesen több ilyen élmény is ért minket ebbe a korosztályba tartozókat.
Ez elég komoly, de azt egy pillanatra még várjuk el azt a szálat, hogy ha azt mondod, hogy budai elit gimnázium, akkor azért azt jól értjük el a hallgatóknak, hogy egy privilegizált környezetből jössz, amiben tulajdonképpen tényleg természetesnek számított az, hogy a nemzetközi karriert mérlegled, úgy nőként, mint nyelveket beszélő fiatalként, és nem is féltél ettől a perspektívától.
Igen, ez egy pontos meghatározás, tehát többen ilyen diákok voltunk, tehát ilyen körből jöttünk. Igen, hát én egy ilyen tipikus budapesti értelmiségi, több generációs értelmiségi családból származom, az anyukám egy nagyon híres ügyvéd, most már nem praktizál, válóperes ügyvéd, az apám egy híres festőművész, tehát igen, így nőttem föl, és hát nyilván az erős női szerepek is előttem voltak, tehát abszolút minden lehetőségre nyitott voltam. És hát ez még abban, amit azt kezdtem el mondani, hogy ez egy borzasztóan érdekesen és gyorsan változó periódus volt. Tehát rengeteg új lehetőség nyílt ki számunkra. És egyébként nekem az hozta azt, hogy miért EU, mert nem, egyáltalán nem ez volt, hogy nem is tudtam, hogy mi ez az EU. Tehát, hogy őszintén szólva, arról volt szó, hogy amikor aztán a Miskolci Egyetemet befejeztem, illetve utolsó éves voltam, akkor egy teljes véletlen során az akkori barátom kapott egy franciaországi ösztöndíjat, és akkor én utána akartam menni, és teljesen véletlenül a vonaton találkoztam, neki is elmondom a nevét, a Szemerkényi Rékával, aki jött hozzánk extra órát tanítani nemzetközi kapcsolatokból Miskolcon. És ugye mindenki az Intercity-vel jött, ment, néha ott is vizsgáztam, mert a legtöbb tanár budapesti volt. És akkor a Réka mondta, hogy jaj, hát de hát én oda jártam Nizzába, nem ismered ezt a helyet, mert esetleg be tudlak ajánlani. Tehát ez is tök véletlen. És akkor ott kezdtem, ez egy nemzetközi kapcsolatok, EU-s tanulmányok, federalizmus, ez egy federalista iskola. Nizzában 7 hónap Nizza volt, és 2 hónap Berlin, ez a második mesterképzésem volt. És ez az, ami tulajdonképpen először sokkal közelebb, testközelébb helyre vitt az EU-val kapcsolatban.
Hű, azért ezek elég meghatározó pillanatok és nevek, ahogy az ember ezt elképzeli. Viszont nem elég, hogy eljöttél Brüsszelbe, hanem innen néha tovább is mentél kiküldetésben. Azt jól el tudod mondani, hogy hol fordultál meg?
Igen, tehát amikor Brüsszelbe 2003-ban jöttem, és akkor először Szerbiában voltam kiküldetésben, Belgrádban voltam az ottani kommunikációs és sajtórészleg vezetője az úgynevezett EU delegáción. Ezek tulajdonképpen EU nagykövetségek.
Tehát ez egy néhány évvel a bombázások után.
Hát jó, jó néhányal, jó, igen, tehát 2009-től 2013-ig, tehát 2009-től 2013-ig voltam ott, és meg is tanultam szerbül, és imádtam egyébként nem csak Belgrádot, de ezt az egész Balkánt nagyon-nagyon érdekesnek tartom.
Viszont pont eljöttél, mire Vučićot megválasztották?
Tehát már előtte, igen. És akkor úgy jöttem el, addigra már a szívem alatt hordta mondjuk a lányomat, és aztán 2016-tól 20-ig voltam Moszkvában.
Azért az egy nagyon fontos időszaknak tűnik, tehát hogy Szerbia se izgalommentes, de talán a 16-20-as Moszkváról mondanál pár szót, mert részben ugye táplálkozik a magyar sajtó egyik oldala a különböző amerikai nagykövetek memoáriaiból, hogy kit hogy kaptak el a követség küszöbén, követtek és helyeztek fekáriát, egyéb lehallgatókat, más meglepetést a lakásokba, tehát van ez az olvasatunk, hogy az USA viszony hogy alakult. Közben nyilván van a magyar sajtó másik oldalán egy olvasat a nagy barátságról, és arról, hogy a mostani magyar külpolitikából mi következik. És hát gondolom a valóság a kettő között kéne, hogy húzódjon egy eurokrata számára, hogyha ugye európai minősítésben voltál itt kint.
Természetesen végig európai minősítésben voltam mindenhol, tehát hogy nagyon világos legyen, soha nem dolgoztam egyik kormánynak sem, tehát ez itt az a fontos, hogy az ember eurokrata vagy az EU-nak dolgozik, EU tagállamból levő állampolgárnak kell, hogy legyen, de egyébként természetesen az EU érdekeit nézi, tehát az EU intézmények szintén. Ez csak azért fontos, azt hiszem, hogy elmondani, nem biztos, hogy minden hallgató ezzel tisztában van. Tehát visszakanyarodva a kérdésedre, igen, ezek nem James Bond filmek, ahogy ezt szeretnénk könyvekből, meg filmekből, meg nem tudom elképzelni, de természetesen nagyon sok hasonló történetnek voltam én is részese, illetve kollégáim, ismerőseim, illetve más nagykövetségeken dolgozók még inkább, tehát mondjuk akkor az amerikai nagykövetnek a szóvivője, emlékszem, hogy egyszer elmentünk ebédelni, és hát ilyen nagy klasszik, tehát ugye, hogy leültünk, ez egy nő volt, 3 perccel később a mellettünk lévő asztalhoz leült egyedül egy férfi, akkor rendeltünk, akkor utána ő rendelt, és akkor ő ült mondjuk egy pohár vízzel, vagy nem tudom, egy pohár borral 2 órán keresztül, amíg mi ebédeltünk, és ahogy kértük a számlát, természetesen ő is kérte a számlát, és gondolom, hogy utána ment is az amerikai diplomata után. De mondjuk nekem nem voltak ennyire nehéz, vagy ennyire egyértelmű megfigyelésem. Egyébként a megfigyelés ez nagyon sok országban van, és nem az a lényege nagyon sokszor, hogy tehát, hogy amit megfigyelnek, hanem az, hogy tudjad, tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen
kontrolltechnika.
Igen, kontroll. Tehát tudjuk, hogy tudjad, hogy figyelünk, tudjad, hogy látunk mindent, és hallunk mindent. És hát erre voltak más példák is, de erről most nem tudok beszélni, de az a lényeg, hogy igen, tehát, hogy voltak ilyenek. Van egy pár ilyen technika, ami nagyon ismert, és tipikus, és az oroszok nagyon akkoriban is használták, és nyilván most is használják. Például elmész reggel otthonról, visszajössz délután, és az összes lámpa a lakásodban ég. És természetesen tudod, hogy nem volt egy lámpa sem égve, de ez is csak arról szól, hogy na, voltunk itt. Vagy például nem dohányzol, és akkor hazajössz, és tök füstös, cigarettafüstös az egész lakásod. Említetted a fekáliát, tehát van olyan is, igen, hogy a WC-det használják erre, és nem húzzák le. Szóval borzasztó dolgok vannak, őszintén szólva, vagy voltak, tehát voltak ilyen kollégáim, akik vagy olyan területen dolgoztak, vagy olyan kontextusban, nem feltétlenül onnan az EU delegáción, tehát ismerőseim között, tehát hogy tudtam, hogy ilyen történeteknek részesei voltunk.
Ennek volt valamilyen hosszabban tartó hatása az életedre? Tehát van olyan rutinod, ami ott beégett annyira, hogy azóta is tartod, vagy a mindsetedet formálta annyira ez a dolog, hogy mondjuk úgy, hogy tényleg beépült a
hát azt nem mondanám.
Visszatérésed után is?
Nem, azt nem mondanám, de hát inkább két dolog. Tehát az egyik az, hogy nagyon nehéz hatással volt a házasságomra, illetve az egész családi dinamikára, amikor én kimentem 2016-ban, akkor a lányom 3 éves volt, És nyilván nekem egy olyan erős, tehát annyi munkám volt, és annyira, akkor ez az ember a sajtóval foglalkozik, ezt te tudod nyilván, de akkor nincs megállás, tehát ez nem egy 9-től 5-ig munka, hanem az akkor állna ott kell lenni, válaszolni kell telefonon, és hát akkor sem voltam ott, amikor otthon voltam magyarul. Tehát ez egy borzasztó nehéz volt, azt hiszem nyilván visszanézve a lányomnak is, nekem, mert nem voltam úgy ott anyaként, és hát a férjemnek pedig, mert egy egészen átmente, azt mondja, akkor arra utal, úgy utal erre az időszakra, hogy akkor ő kvázi babysitter is volt, tehát ez nyilván a kapcsolatunkra is nagyon rossz hatással volt. Tehát inkább ez, és az, hogy amikor visszajöttem, tehát amikor egy olyan környezetben dolgozol, ahol mindig van egy olyan fajta nyomás, ami nem feltétlenül a munka mennyiségéből, vagy a sokféle feladatból folyik, hanem inkább az egész környezetből, tehát egy állandó stressz környezetben vagy egy állandó nyomasztó légkörben, és ez mindig olyan, mintha egy nyakadat valaki szorítaná, tehát, és mindig ugrásra készen vagy, mert soha nem tudod, hogy mi fog történni. És amikor visszajöttem, akkor azt gondoltam, hogy oké, tehát ezt most megcsináltam, baromi sokat tanultam, ez nagyon jó, ha ezt meg tudtam csinálni, akkor bármire képes vagyok.
Ez jól hangzik, és azért valahol meg nagyon ijesztő az a kép, amit lefestettél, hogy nincs kikapcsolódás lehetőség. Tehát én ezt most így értem, ahogy mondod, hogy ez a teljesen elengeded magad, vagy elengedheted-e magad, ez tulajdonképpen egy kérdőjelként van ott, hogy megteheted-e akár egy moszkvai fürdőbe, vagy nem tudom hol, mi az, amit egy diplomata tud, vagy nem tud. De gondolom, néha elhagytad az országot menet közben rövidebb időre, és akkor talán...
Hát ezt tudod, de hát ugyanúgy, ahogy mondtam neked, hogy a munkámról nem fog tudni részletesen beszélni, ez ennek a része, tehát egy diplomata tudja, hogy minek a része, és hogy mi az, amit megtett, mi az, amit nem, és soha nem tudsz teljesen azért személyes minőségedben működni, mert nyilván, hogyha én valami olyasmit rakok fel a Facebookra, vagy bármelyik közösségi médiára, egész más a reakció, vagy akkor összekötik, mert én egy EU-s tisztségviselő vagyok.
Luca, akkor ha már itt belementünk ebbe a diplomata létbe, szerintem a hallgatóknak azt érdemes elmesélni, csak nagyon röviden a tényt, hogy néz ki a külügyi szolgálat. Tehát, hogy vagytok ti, akik eurokraták vagytok, és vannak azok, akiket ide delegálnak kormányzatok. Tehát, hogy ide be lehet kerülni a házi futóversenyből is, tehát a tagállamok szintjéről, de vannak azok, akik örök életükre itt vannak, és az EU érdekeit szolgálják.
Igen, tehát az Európai Külügyi Szolgálat, ezt már az elején kicsit elkezdted elmagyarázni, de szerintem az a legkönnyebben megérthető, azt mondjuk, hogy ez az EU diplomáciai szervezete, vagy az EU Külügyminisztériuma, nagyon leegyszerűsítve. És igen, hát a Lisszaboni szerződés óta van ez az intézmény, és akkor ez benne is van, hogy úgy kell, hogy felépülj, hogy három különböző helyről jönnek a kollégák, egy bizottság, európai bizottsági tisztségviselők, vagy eurokraták, én például ezek közé tartozom, vagy a tanácsból jövő, tehát a tanács az az Európai Uniós intézmény, ahol a tagállamok döntenek, és a harmadik az pedig tagállami diplomaták. Tehát háromféle helyről jönnek, de aztán vannak különböző státusú emberek, az megint egy más kérdés, mert a központban itt Brüsszelben vagyunk, nem annyira sokan, szóval 900-an talán, összesen egy kicsit többen, mint 5000-en, de van 144 EU delegációnk és irodánk a világban mindenhol, és ott az a különbség, hogy vannak a különböző delegációkban úgynevezett local agentek, vagy helyi alkalmazottak is, tehát mondjuk Marokkóban marokkói kollégák dolgoznak bizonyos munkákon, míg mondjuk a külföldi kollégák a különböző diplomáciai részlegeket vezetik. Tehát ez így oszlik föl. Tehát ez egy nagyon hibrid intézmény tulajdonképpen. Nem is hívják intézménynek, mert szolgálatnak hívják, külügyi szolgálatnak, és akkor mindig ugye ez a kérdés, hogy kit szolgálunk, vagy hogyan szolgáljuk, ez a bizottságnak, tagállamok. Tehát kicsit minden között, de nagyon érdekes.
Jó, hát arról nem foglak megkérdezni, hogy még milyen egyéb szervek küldenek ide embereket, ez csak a hallgatók fantáziára bízom, és majd egyszer csinálunk erről is egy adást Dezső Andrissal, de ez egy másik kérdés. Ami viszont ebből szerintem emberileg szuper izgalmas, az tényleg az, hogy ugye tényleg nem csak ebből a 27 tagállamból, hanem még a 144 képviselet különböző nemzeti kultúráiból is visszaszivároghat hozzátok mindenféle attitűd. Tehát, hogy hogyan lehet azt, vagy tehát ez csak egy hype, hogy mindig beszélgetünk erről az interkulturális kihívásról, vagy pedig ez neked a hétköznapjának úgy része, hogy szignifikáns időt igényel, hogy te akár az ész beosztottaddal, az olasz beosztottaddal és a Nepálból beküldött jelentéssel is tudják kezdeni valamit.
Hát ez azért nem nehéz erre nekem válaszolni, mert ez nekem annyira mindennapim része. Tehát én soha nem dolgoztam egy teljesen monokulturális rendszerben. Tehát az első munkám egyébként 99-től volt az akkori delegáció Budapesten, és én voltam a helyi alkalmazott, de akkor is nyilván rengeteg külföldi volt. Tehát ugye a Magyarország csatlakozásán én magam is az eléggé részt vettem és ennek a kommunikációjában. Most ez visszanézve már lehet, hogy nem volt annyira jól sikerült projekt, mármint, hogy ahogy most állunk sajnos.
Hát 10 évig kitartottam ebből.
Igen, de szóval minden esetre, tehát nekem az első munkám is egy ilyen nemzetközi környezet volt, és az is már az EU kötelékében, tehát azért egy csomó mindent tanul az ember, tehát olyan érdekes, mert tanulsz is, és akkor mindig úgy mondják, hogy hát nem, ez nem szabad általánosítani, és vannak sztereotípiák, és tényleg vannak. De aztán ez valamennyire csak iránymutatásként, vagy iránytűként jelenik meg, azt hiszem, és egyébként pont ma délelőtt voltam egy képzésen, hogy hogyan befolyásolják ezek a vagy tudatos, vagy tudatalatti képek a viselkedésünket egy ilyen interkulturális környezetben.
És az előítéletek így van. Viszont egy vegyes házasságban élsz.
Igen.
Tehát ez lehet, hogy még tovább segíti ezt a dolgot, hogy nem is feltétlen Balatonra kell járnod, hogyha szabadságra mész, hanem akárhová, tehát hogyha...
Igen, tehát de én a Balatonra járok, csak a szabadságra, méghozzá Csopakra, a világ közepére, mióta 3 hónapos vagyok, ugye nem most volt, hanem most már 51 éve. Igen, tehát azt hiszem, hogy nagyon sokat, engem nagyon sokat formált sok minden. Tehát igen, a férjem pakisztáni, Belgiumban ismerkedtünk meg egy magyar bulin egyébként.
Na tessék.
Igen, 2004-ben, azt hiszem egy héttel a Magyarország EU-s csatlakozása után. És tehát ugye ez egy nagyon váratlan találkozás volt, szerintem mind a két család eléggé csodálkozott, és hát sokáig nem is volt publikus egyik család számára sem, hogy együtt vagyunk. De azt hiszem, hogy nyilván formált engem nagyon sokat ez a sok élmény, meg az is, hogy abból a családból, ahonnan származom, én az első évet a Miskolci Sejemréti Kollégium 4 ágyas szobájában húztam le, és emlékszem, hogy az anyám sírva fakadt, amikor meglátta, és azt mondta, felhívott utána, hogy kerülőbe kerül, menj egy albérletbe, nem maradhatsz ott, és akkor én azt mondtam, és erre nagyon büszke vagyok ma is, mert azt hiszem, hogy ebbenek nagyon sokat köszönhetek. Azt mondtam, hogy ha más is tudott itt maradni, akkor én is fogok tudni, és én nekem is jó lesz. És nekem az év, ez borzasztó meghatározó volt, mert annyi pofont kaptam abból, amiatt, mert azt hittem, hogy én mindent tudok, és nem láttam mások szemszögéből ugyanazt. Ez nagyon fontos, formáló dolog volt, és aztán ugye a külföldi tanulmány, amikor mondjuk egy szlovákkal beszélsz ugyanarról a történelmi tényről, két teljesen más szemszögből, az is egy nagyon, nagyon fontos, formáló tényező. Tehát azt hiszem, hogy én alapvetően nyilván sokkal nyitottabb vagyok talán dolgokra, vagy így is nőttem föl, és a lányom az aztán meg, hát a félig magyar, félig pakisztáni, ő aztán nagyon nyitott, és nagyon könnyen tud alkalmazkodni bármilyen helyhez, bármilyen szituációhoz, egyből barátokat talál mindenhol.
Ja, nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a szavazókörök, vagy az uniós polgárok között is mekkora törésvonal az, hogy ki az, aki beszél nyelvet, ki az, aki fogyaszt egyáltalán tulajdonképp híreket, nem hogy külföldi portálokról, hanem akár hazait, érdemét, és nem csak egyéb szórakoztató tartalmat. Ugye ezzel az ember akkor találkozik, hogyha ezekben a körökben szakmailag mozog, és valamiért hidat képez, most akár pedagógus, akár újságíró, vagy esetleg egy olyan országban politikus, ahol le is járnak vidékre a politikusok. De tehát ez hogy néz ki akkor, amikor, én emlékszem az első esetre, amikor találkoztam olyan külügyi bizottságban dolgozó képviselővel otthon, aki nem tudott angolul. És ugye, tehát amikor nektek is kell dolgozni olyan emberekkel, akik lehet, hogy tényleg életében nem olvasott, nem hogy Financial Times-t, de valószínűleg semmit sem olvasott el angolul. És hirtelen ezek enélkül a exposure, tehát enélkül a rengeteg tapasztalat nélkül, amit most a te életed behozott organikusan, egyszer csak szembe kerülsz egy olyan tárgyalófélel, most akár Moszkvában, akár máshol, aki lehet, hogy egy nagyon-nagyon tőzsgyökeres helyi kultúrában szocializálódott, és nem is biztos, hogy ki akart ebből tekinteni. Ez mennyire menedzselhető?
Nem teljesen értem a kérdést, tehát hogy...
Tehát amikor találkozol olyan helyivel, aki tényleg lehet, hogy nem is fogyasztott külügyi híreket, de mégis kell valamit csinálnotok vele, lehet, hogy ez egy local agentön keresztül jön be a külügyi szolgálathoz, nem. Vagy máshogy, de hogy tehát kell olyanokkal is valahogy együttműködnötök, vagy más módon munkafolyamodba bekerülnek azok a személyek, akiknek nincsen meg ez a tapasztalata, mint neked.
Szerintem ez borzasztó izgalmas, tehát engem ezek, mert tehát én alapvetően azt hiszem, hogy egy ilyen kommunikációs ember vagyok, és alapvetően nagyon érdekelnek mások, tehát hogy, és az ilyen találkozásokból az ember rengeteget tanul szerintem, mert az ilyen emberek nem a bubble, a Brussels bubble-on belül vannak, vagy nem ez a preaching to the converted, ezt nem tudom most magyarul, hogy ezt hogy mondják, de hogy ugye a megtérítettekhez kell,
nem kell prédikálni.
Tehát az az érdekes, amikor ezen kívüli körökhöz eljutsz, és igazából ez is egy nagy nehézség, vagy nagy kihívás mondjuk, hogy hogyan tudunk például a kommunikációval kívül jutni ezeken a körökön. Tehát, hogy nem maradjunk állandóan, ne önmagunknak beszéljünk, vagy olyanoknak, akik ugyanúgy gondolkodnak, ahogy mi. És szerintem ez a válasz igazából, hogy különböző olyan köröket, vagy olyan csoportokon keresztül lehet olyan kapcsolatokat építeni közép, illetve távoli időben, tehát medium and long term, akikkel aztán egészen más témákat lehet beemelni, és egész más látásmódokat, mert azok sokkal hitelesebbek egy csomó mindenki másra, mint egy eurokrata nyilvánvalóan. Szóval szerintem a hitelesség kérdése is, és hogyha ezt komolyan gondoljuk, akkor ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen a delegációk, ugye az EU nagykövetségek mindenhol erre is szolgálnak.
Ugye mentor is vagy házon belül, ha jól emlékszem, akkor az EPSO nevű program nagykövete, ugye? Tehát ez...
Hát, most már nagyon kevéssé gyakorlom ezt, de igen, mentorként, mármint ugye az EPSO, ami ugye az európai...
Személyzeti hivatal,
személyzeti hivatal. Igen, tehát egy
ága.
Tehát azt már nagyon kevéssé csinálom, viszont a mentorálást azt meg... csinálom az irodán kívül is a mentorálást, és hát azért nagyon élvezem, mert azt gondolom, hogy olyan fiatalok, akiknek van valamilyen elképzelésük, vagy éppen az, hogy nincs semmilyen elképzelésük, és nem tudják, hogy merre induljanak el, vagy honnan szerezzék az információjukat, néha csak egy jó beszélgetés kell nekik, vagy néha csak egy tapasztalat, néha csak egy iránymutatás, néha csak egy megerősítés, és azt hiszem, hogy ugyan borzasztó elfoglalt vagyok mostanában, de ezek az estére időzített beszélgetések, akkor is, hogyha csak egy óra, akkor is, hogyha néha olyan mentoráltjaim vannak, akik külsőleg, vagy nem is tudom, papíron annyira mások, mint én, vagy ahonnan én jövök, mégis születik ebből egy nagyon gazdag kapcsolat, és engem ez borzasztóan motivál. És
hát úgy, hogy te keresed akkor ezeket a helyzeteket, ahol legalábbis a másik fejében az elején még nem látsz bele.
Igen, azt hiszem, hogy igen, mert épít meg, kicsit kiszakít a rutinból. Tehát szerintem borzasztó fontos az, hogy az ember halljon mást, és a kérdéseken keresztül más elgondolkodsz, mert muszáj. Ja, ha ez egy kérdés, aha, tehát akkor máshogyan kell megközelítenem ugyanazt a témát. Tehát szerintem ez annak a fajta munkának, amit én csinálok egyébként, nagyon is részese kell, hogy legyen, hogyha profi módon akarja az ember csinálni.
Gondolom, a mentoráltak inkább 30 alattiak, tehát, hogy fiatal pályakezdő
vagy. Igen, mint Brüsszelben. Én, nem.
Mind a ketten, hát a kivonjuk. Igen. Na jó. Tehát a kérdés az az, hogy te bennük látsz-e valamit rendszerű dolgot. Én is dolgozok fiatalokkal, és néha pont azért, hogy ne általánosítsak, inkább megfosztom magam attól, hogy megfogalmazzak rendszerű dolgokat, néha meg úgy érzem egyik nap, vagy másik nap végén, hogy fű, hát azért ez tényleg egy nagyon másik generáció. És akár generációs különbségben, akár a generációk miatti genderkülönbségben, hogy hogy állnak hozzá fiúk, lányok dolgokhoz, akár azért, mert tényleg a privilegizált, nem privilegizált dolgokban is van azért változás. Tehát, hogy látsz olyat, ami számodra most már hipotézis szintjén kijelenthető? Hogy változik meg az, aki most 30 alatt bekerül hozzád, és azért hát ez egy iszonyatosan nagy szűrő, aki hozzád eljut. Tehát, hogy ki az, aki a külügyi szolgálatban éppen nyer egy mentort, tehát, hogy itt a nemzetközi szakosoknak is a krém menlévő cseresznyének a száráról beszélgetünk.
Hát nagyon megváltozott az egész, mert ugye az én generációban az, hogy én akkor beszéltem, mondjuk érettség évében már volt egy felső, egy középfokú nyelvvizsgám, angol, francia, az egy akkor egy ilyen nagy dolog volt.
Igen.
És igazából és utána még tanultam nyelveket, de nem ez a lényeg, hanem ma már például a gyakornokokat nézzük. Ugye nálunk van úgy hívják, hogy Blue Book traineeship.
Ez a reklámhelye, úgyhogy
igen,
a fiatal
ez a reklámhelye.
Jelentkezzenek.
Abszolút, tehát ez a gyakornokságra lehet jelentkezni, ez egy fizetett gyakornokság 6 hónapon, vagy 5 vagy 6 hónapon keresztül, különböző helyekre, összes európai intézményben. Tehát akiket én ismertem, mint gyakornok mondjuk 20 éve, ez semmi közük nincs azokhoz, akik most a gyakornokok. És nagyon erős a szelekció, mert azok, akik régen voltak, mondjuk beszéltek 2 nyelvet, egyet jól, és volt mondjuk egy bachelor's, vagy egy alapdiplomája. Na most ma már olyanok a gyerekek, akik gyerekeknek hívom, bocsánat, de mondjuk olyan fiatalok, akik apja mondjuk francia, anyukája spanyol, ő Olaszországban nőtt föl, de német iskolába járt, és már Afrikában önkénteskedett a Vörös Keresztnél. Most csak mondok valamit, de egy olyan elképesztően több, annyi lehetőségük van, annyi nyelv áll a rendelkezésükre, annyi helyen tanulhatnak, annyi helyen szerezhetnek gyakornokságot, hogy sokkal erősebb a verseny köztük. Tehát nagyon ki kell tűnni. Tehát néha kapok egyébként ilyen leveleket, hogy beszélek, van egy nagyon jó angol középfokú nyelvvizsgám, mondjuk magyartól, itt vagyok, és az EU intézményben akarok dolgozni. Tehát akkor, és most akkor el kell magyaráznom, hogy ez semmi, tehát ez iszonyú nagy a verseny, meg lehet próbálni, persze, de 2 idegen nyelv kell egyébként az anyanyelven kívül. Tehát azért ezek nem olyan egyszerű történetek, tehát sokkal nagyobb a verseny. A másik, amire azt hiszem, hogy utaltál, nagyon diplomatikusan, ez, hogy hogyan viszonyul ez a generáció mondjuk a munkához, vagy egy lehetőséghez, vagy mennyire lát egy hosszú távú karriert valamiben. És azt hiszem, hogy ez sokkal kevésbé van, de azt hiszem, hogy ez nem rosszabb vagy jobb, csak teljesen más. Tehát azt hiszem, hogy annyira más a világ, hogy azok az állások, amik ma vannak olyan állások, amik nem voltak 10 évvel ezelőtt, most nem csak az EU intézményekben, hanem globálisan mondom, és lehet, hogy lesznek olyanok 5 év múlva, amiről még azt se tudjuk, hogy lesznek, mert van AI, meg van ugye mesterséges intelligencia, van mindenféle fejlődés a világban, ami iszonyú robbanásszerű. És azt hiszem, hogy sokkal inkább az van a fiatalok középpontjában, hogy boldogok-e attól, amit csinálnak, ő jól érzi-e magát abban, ami van, és nem gondolnak végleges döntésekről. Tehát mondjuk az én szüleim generációja az olyan volt, hogy volt 6 értelmiségi állás, orvos, mérnök, ügyvéd, nem tudom mi, és akkor, hogyha egyszer belépett valaki egy cégbe, akkor onnan megy nyugdíjba. Ugye mi generációnk az már egy kicsit talán flexibilisebb, de azért mi is keményen dolgozunk, nagyon hosszan, ezek nyilván általánosítások, tehát most kicsit eltúzom, és ezek a fiatalok, ez meg egy teljesen más, tehát nekik az, hogy nekik jó legyen, nekik kényelmes legyen, ha nem túl kényelmes, vagy túl sok, akkor inkább nem. Sokkal, viszont ami szerintem elképesztően pozitív, hogy sokkal magabiztosabban és egyenrangúbban fejezik ki a saját véleményüket. Tehát a hierarchia, vagy az, hogy idősebb, fiatalabb, az nem létezik. És azért tehát én nekem ez azért különleges, mert azt hiszem, hogy nekem, amikor én ennyi idős voltam, hát nem mertem mondani valamit az idősebbnek, vagy az, aki mondjuk hierarchiában fölöttem állt. És ez nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy és ők merik kifejezni, és ezért, és ez egyébként egy nagyon fontos, pozitív dolog az intézményeknek is, vagy bárhol, ahol vannak fiatal gyakornokok, mert a fiatal gyakornokság, vagy ez a kapcsolat, ez egy oda-vissza kapcsolat kellene, hogy legyen. Tehát, hogy nem csak ő kell, hogy nyerjen ebből a tapasztalatból, de hát egy cég, vagy egy intézmény, és nyerjen abból, hogy van egy fiatal, aki végre jön, és megmondja, hogy fú, amit csináltok, ezt én nem értem, vagy ez nem úgy látszik, vagy te egy külső szemmel nézi.
Igen. Az biztos, hogy de Brüsszelben én is azt látom, hogy rengeteg olyan fiatal jön, akinek brutálisan erős CV-je van, ebben nyilván a nyugat-európaiaknak azért jó nagy előnyük van, tehát nehéz ezt összerakni Nagyváradról vagy Kassáról, és amikor még régiósan felvételiztettem egy francia egyetemre segítve a közép-európai felvételiket, hát az ember szíve szakadt meg, amikor egy bukaresti diplomata gyerek versus egy rendes kárpátaljai versenyzőt kell összemérni, és magyaráztam hosszan a bizottságnak, hogy miért kellene jó döntést hozni. Ami viszont nagyon, ez szerintem kelet-európaiként nekünk egy olyan dolog, amin el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt intézményi eszközökkel segíteni, nyilván a tehetséggondozás, meg sok minden más azért ezen dolgozik. De a másik oldalon, ami pozitív, az a hivatástudat, amit valószínűleg nem így fogalmaz meg 29 évesen az emberünk, de az, hogy értékalapú munkát keres, az viszont egészen szépen is sokszor kimondódik. És nem tudom, hogy ez mennyire a privilégiumok része, amikor ezt kimondhatja egy 20 vége felé járó fiatal, hogy ő egyébként tényleg olyan munkát szeretne, mert nyilván ezt kelet-magyarországi benzinkúton sajnos nem fog lehetőség teremtődni arra, hogy hirtelen át tudjam menni egy ilyen típusú munkába. Tehát azt hiszem, hajlok arra, hogy ez óriási privilégium, de jó az, hogy ha már van ilyen privilégium, akkor ki ismeri mondani. És ebben szerintem az EU intézmények, és ezt akarom a kérdést neked szegezni, hogy az EU intézmények mennyire adnak lehetőséget hivatástudat kiélésére. Tehát a ti generációtok, én talán az álmodóknak hívnám ezt a generációt, így 99 és 2005 között, tehát akik tényleg a csatlakozás első hulláma előtt után picivel megjöttek, akik hittek valamilyen integrációba, valószínűleg tényleg fogalmunk se volt, hogy mi az az intézmény, amiben belépnek ezek az emberek. Banet Andrástól itt a sok nevet emlegethetnénk, akik aztán meg is csinálják nagyon ügyesen a karrierüket, ugye veled együtt ez a generáció befut, és vajon ez hogyan viszonyul aztán a későbbi lehetőségekhez, és hogyan viszonyul a később érkezők lehetőségeihez, mennyire tudja az ember kiélni ezt akkor, amikor mondjuk 99-ben, hanem 2019-ben, és hát elkezdi egy eurokrata életét 4 évig valamilyen fura terület alsó szintjén, miközben ő meg akarta váltani az Európai Uniót.
Hát ez nem, igen, értem a kérdésedet, de szerintem ez egy nagyon éles kérdésfeltevés, mert tehát én hittem ebben, és tovább megyek, most is hiszek ebben. Tehát szerintem engem ez annyira átitatódott az én szakmai létemben az, hogy én ennek, hogy privilegizált helyzetben érzem magam, hogy az első munkahelyem egy olyan helyen és időben volt, amikor úgy éreztem és úgy érezhettem, hogy egy történelmi eseménynek lehetek a részese, és abban annak a formálásában részt vehetek. Ez egy olyan elmondhatatlan energia volt, és egy olyan fantasztikus csapat volt akkor Budapesten, egy olyan nagykövettel, olyan kollégákkal, akikkel egyébként most nemrég ültük meg a 20 éves csatlakozást itt Brüsszelben egy nagy csoporttal, és most már azoknak a gyerekével meg minden. Tehát ugye az egy egészen különleges helyzet volt. És ezért én azt hiszem, hogy én nagyon privilegizált helyzetben vagyok. Soha nem lesz ugyanolyan ez a lelkesedés, és igen, és nem lesz, talán nem lesznek ugyanolyanok a munkahelyek, vagy az épp akkor a posztok számomra, vagy azok számára, akik azóta jöttek, de nekem ez segít, hogy egy víziót ad. Tehát, hogy a vízióm nekem akkor is ott van, és néha lehet, hogy frusztrált vagyok, mert úgy érzem, hogy nem mindenkinek van ott ez a víziója, vagy úgy érzem, hogy vannak olyan emberek, akik úgy kerülnek be, akik nem hisznek az EU-ban, és csak az érdeklő, hogy mondjuk van egy nagyon jó fizetése. És nem hiszem, hogy mindenkinek való ez az állás, és azt hiszem, hogy sok fiatalnak nem való. Tehát van sok fiatal, akit lebeszélnék arról, mert ez egy nyilván egy intézmény, nem egy legrugalmasabb hely, de az is fantasztikus, hogy rengetegféle munka van. Tehát lehet, és lehet borzasztó sokat tanulni különböző területeken. Tehát én azt hiszem, hogy azt tudok én segíteni például fiataloknak, hogy ezt a lelkesedés és ezt a víziót átadom. És az is tanulhat belőle. És rengeteg ilyen hasonló ember van hozzám hasonló, azt gondolom, meg más is. Tehát ennek az összességének a megélése is egy nagyon érdekes élmény szerintem.
De ez egy munkahelyi törésvonalként is felfogható, hogy vannak azok, akik nem égnek ki ebben, és hajlandók a víziójukat ápolgatni, és egymást erősítik ebben, mert azt gondolnám, hogy te is mondtad, hogy felismeritek egymást, meg nyilván ez evidens, hogy ki az, aki őszintén hisz ebben a projektben, és nyilván, mint mindenütt a harangörbének van két széle, tehát, hogy ott a másik szél, aki mondjuk az aranykalickában valóban inkább az aranyat keresi. És innentől kezdve, mint minden intézmény, gondolom az otthoni minisztériumtól az antwerpeni kikötő szerkezetéig, ez leképződik, tehát hogy ez szervezet szociológia, aztán, hogy ezt hogy lehet kezelni, vagy hogy felvállalja a szervezet, hogy van egy ilyen törésvonal akár belül is.
Hát nem tudom, hogy ezzel igazán így foglalkoznak-e, tehát nem ez a legfontosabb, de ezt igazából nem is tudom, hogy képes lennék ezt neked most így analizálni, mert vannak olyanok, tehát akik jönnek, mennek, akiknek ez csak egy lépés a karrierjükbe, akár tagállami diplomaták, akár szerződéssel jönnek, lejár a szerződésük, visszamennek. Tehát, hogy különböző történetek vannak erre vonatkozóan. Nem hiszem, hogy ez jelent egy igazán nagy törésvonalat. Nekem inkább energiát jelent, és mondtad azt a kiégést, tehát a kiégés ez azért nem feltétlenül, a kiégés mindig azok égnek ki, akiknek a legnagyobb hivatástudatuk van, mert azok nem fogják ott hagyni a munkát, és azok túl fogják magukat dolgozni.
Ezt el tudtad kerülni?
Hát egyelőre épp, hogy igen. igen.
Megkérdem, hogy mit lehet tenni azért, hogy az ember ne égjen ki, amikor hivatástudat, mert szerencsére én is sok emberrel beszélgetek, akinél azt láttam, hogy abszolút maximum lángon ég a hivatástudat, sőt a Partizán környékén is azért van pár ilyen, tehát hogy ez szerintem egy, talán Kelet-Európában még egy kicsit alábecsült probléma, hogy azt a néhány láng lelkű embert azt ne tüzeljük el nagyfokon, de azt tudom, hogy itt az intézményekben erre megvan az a orvosi értelemben is
persze, elismert megfejtés. Van egy infrastruktúra, van igen. Egy mechanizmus, vannak képzések, vannak technikák, tehát vannak arra is technikák, hogy hogyan ismered fel, hogyha te a saját beosztottaid körében van olyan ember, aki közel áll hozzá, mert aztán amikor már oda kerül, akkor már nem tudsz sok mindent csinálni. Tehát ezek létező problémák.
Végül, hogyha itt az unió kapcsán Luca, még te valamit változtathatnál. Tehát ha van olyan bottleneck, ami ugye most kommunikációs területen vagy stratégiai kommunikációban, ráadásul harmadik országok felé, ugye? Tehát, hogy a világ mit lát belőlünk, és azért ez ügyben most elég sok vita van. Van olyan ilyen szükületi pont, tűfoka, amit ha megváltoztathatnál, mi az első, ahol szerinted a legkisebb befektetéssel a legtöbbet lehetne nyerni ahhoz, hogy rólunk egy másik kép legyen a világ többi részén?
Hát, jó, mondjuk válasszuk a narratívát, tehát a kristálytiszta, egyértelmű üzenetet, tehát, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszélje. Nyilván azért a külpolitikánál az a nehézség, hogy az összes külpolitikai döntés az EU-ban egyhangú szavazással történik, tehát hogyha bármelyik tagállam ellentmond ennek és kvázi vétózza, akkor nincsen EU egyenértékű szavazás, nyilván tudod, melyik országról beszélek, és nyilván az összes hallgató is tudja, de ez csak egy része ennek. Tehát van egy csomó EU-s vezető, akár az Európai Bizottság elnöke, akár a tanács elnöke, akár a parlament elnöke, akár az én főnököm, Kaja Kallas, aki ugye a kvázi az EU külügyminisztere.
A volt észminiszterelnök. Igen, és neki. Vas Lady néven futott a saját országában.
Igen, tehát minden esetre az, hogy olyan jó lenne, hogyha egy nyelven beszélne mindenki, ugyanazt az üzenetet mondaná mindenki egybehangzóan, és akkor sokkal erősebben hallanának minket a világban mindenhol, de ez csak az probléma egyik része. Nyilván a mai kommunikációs környezet az annyira komplex, akár a dezinformáció miatt, akár a mesterséges intelligencia léte miatt, akár a digitális kommunikáció megerősödése miatt, hogy borzasztóan nehéz igazi súllyal részt venni és kommunikálni. Tehát nekem ez a munkám, és ugye különböző régiókban, különböző országokban, a világban, mindenhol máshol látnak minket, nem utolsósorban azért, mert más szereplők is nagyon aktívan kommunikálnak, nem mindig igazat, de ugye ez már az egésznek a része. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ha sokkal koordináltabbak lennénk, akkor ez röviden a válaszom a kérdésedre.
Hát bízunk benne, hogy ezt a podcastot már Bóka János egész Jártó Péterig is hallgatják. Majd teszünk róla. A legutolsó kérdésem tényleg az, hogy ha most a magyar hallgatókhoz beszélünk, akik viszont biztos, hogy hallgatnak minket, ők, hogyha abba a kis részű, vagy kis méretű közösségbe tartoznak, akiket tényleg érdekel az Európai Unió. És emlékszem, hogy annak idején, amikor még 10 éve hírportált csináltunk, ha az EU szerepelt egy cikk címében, tized annyi olvasottságot kapott. Tehát, hogy ez tényleg, miközben mi a buborékban élünk, és azt gondolom, hogy helyenként látjuk annak az impaktját, hogy itt miről döntenek, és lehet, hogy ezt otthon néha, vagy tagállamokban alábecsülik. Mégis az a ember, aki szeretne tájékozódni, annak van-e tipped, hogy ma így 2025-ben ebben az információs viharban, amit lefestettél, ahol tényleg a dezinformáció is szépen jön szembe, mi az a tájékozódási technika, ami egy normális olvasási mértékegységgel fenntartható?
Hát egyrészt nyilván a hivatalos weboldalak, az Európai Uniónak az Európa portálja, ami a világ legnagyobb weboldala, ahol az összes politikáról lehet olvasni, magyarul is. Egyébként Magyarországon van az Európai Bizottság magyarországi képviselete Budapesten, annak van egy Európa ház, azt hiszem.
Európa pont.
Európa pont, igen, a Millenáris Parkban, ahol szintén szerveznek mindenféle rendezvényeket, meg tájékoztató beszélgetéseket, az ő különböző információik magyarul is elérhetőek.
Sőt, itt a bizottság és a parlament együtt székel Magyarország
igen,
esetén.
Igen, a legtöbb tagállamban, és egyébként ha meg vidékről hallgatnak minket, tehát Budapesten kívül, akkor meg annak a Europe Direct információs pontok hálózata Magyarországon mindenhol, ahol szintén lehet kérdéseket feltenni, nem csak online, hanem személyesen is. Tehát rengeteg információ van, inkább az a nehézség, hogy mi az, amit túl sok információ van. Tehát az embernek tudnia kell, hogy mit keres, és hogy mire keres rá, és aztán meg fogja találni magyarul is ezeket az információkat.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és biztos vagyok benne, hogy néhány olyan pontot be tudtunk dobni, amin majd a romkocsmák lilaködében latte avokádók mellett a hallgatók is el tudnak evickélni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm tehát Kádár Lucának, hogy csatlakozott hozzánk, a Európai Külügyi Szolgálat Stratégiai Kommunikációs Részleg vezetőjének, hogy megtisztelte adásunkat. Köszönöm nektek is, hogy velünk tartottatok. Nagyon örülök, hogy egy újabb podcastot végig tudtatok pörgetni. Kérlek, hallgassátok vissza a régi adásokat is. Ne felejtsetek el feliratkozni a Heti Feledi hírlevélre, illetve támogassátok a Partizán működését, ahogy megtehetitek Patreonon, vagy pedig 1%-os támogatással. Feledi Botond voltam, köszönöm szépen, sziasztok!